Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, Téglás Péter, köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok!
Állandó segítőnk, szakértőnk, vagy és most fizikai valónkban is tudunk találkozni, ugye utóbbi időben hol interneten, hol valóban, és ez mindig azért nagyobb öröm igaziból találkozni. Mit használ nekünk, Péter?
Egy könyvet szeretnék ajánlani, amelynek az a címe, hogy a háború utolsó esztendeje. Ez egy frissen megjelent könyv, 2022-ben egy amerikai írónő írta, Susan Meissnernek hívják. A 2022 az a magyar megjelenésnek a dátuma egyébként, de nem sokkal ezt megelőzően jelenhetett meg angol nyelven is a könyv. Na most csak egyetlen mondatot szeretnék idézni arról a rezüméről, összefoglalóról, ahogy a könyvet hirdetik, és ez a mondat úgy szól, hogy barátságról, családról, félelemről és a bevándorló szülők gyermekeinek nehézségéről szóló szívmelengető történet.
Na hát azt gondolom elég aktuális sok szempontból ez a cím.
Ez minden tekintetben így van, és hadd tegyem hozzá, hogy én rám nagyon nagy hatással volt ez a könyv. Valóban a történelemnek, a második világháborúnak egy olyan kevésbé ismert Amerikából induló történetét írja le. Ez egyébként fikció, tehát ugye a szereplők nem valóságosak, viszont maga a cselekmény sorozat az szinte teljesen biztos, hogy nagyon sokakkal megtörtént, nagyon sokak áttélhették ezt a helyzetet. Az utószóban maga a szerző, amikor köszönetet mond a segítőinek, szó van arról, hogy hát nagyon-nagyon sokakkal készített személyes interjút a még élő személyek közül, akik visszaemlékeztek arra a bizonyos időszakra. Mi ez az időszak, kérem szépen? 1941. december 7-én ugye Japán megtámadta a Hawaii-szigeteken lévő Pearl Harbort, lebombázta, és ettől a perctől kezdve az Amerikai Egyesült Államok is részt vett a második világháborúban. Részint ő üzent hadat, részint neki üzentek hadat, és hát teljes körülön mind az európai fronton, mind pedig hát ugye a csendes óceánon borzalmas véres csaták kezdődtek. Na most maga a japán támadás ugye egy hatalmas sokkot idézett elő Amerikába, ez teljesen érthető, és hát ugye különböző idegen rendészeti törvényeket is hoztak. A tengely hatalmak, tehát az ellenséges hatalmak állampolgárainak sorsáról, kezeléséről, hisz Amerika teli volt olyan emberekkel, hát most ha felsorolom, elsősorban is mindenek előtt igen nagy számú japán populáció volt, voltak németek, voltak olaszok, magyarok is, szerencsére a magyarokról elég rendesen meg is feledkeztek, tehát nagyon nagy létszámban volt, akikkel valamit nyilván a háborús eseményekre tekintettel kezdeni kellett. Maga a könyv egy nagyon érdekes felütéssel indul, egy 82 éves asszony, akinek egyébként a leánykori neve Alison Sontag, tehát német nemzetiségű, de ő már Amerikába született, és a felütés az első néhány lap arról szól, hogy ez a szerencsétlen idős hölgy, már hát csak azért szerencsétlen, mert hát ugye már a demencia kínozza, és Alzheimer kort állapított meg nála az orvos, egyébként egy kitűnő, nően intelligens, végtelenül tájékozott hölgyről van szó. Egy Ágnes nevezetűvel vitatkozik állandóan, az Ágnest okolja azért, hogy ellopkod tőle bizonyos dolgokat, tehát nem is nagyon értjük, hogy ugyan, hogy tudod az Ágnesettől a hölgytől, aki egyébként kifejezetten vagyonos, jómódú környezetben él, mit lehet ő tőle ellopni mégis? Hát kiderül, hogy ez az Ágnes maga a demencia, ő megszemélyesítette, mondom, egy nagyon intelligens, hogy megszemélyesítette ezt a demenciát, és vívja vele a harcot, és korholja az Ágnest azért, mert vannak olyan pillanatai, amikor elmegy otthonról, és egész egyszerűen megfeledkezik arról, hogy hol van. Hát ezek nagyon szomorú időskori problémák. Na most hát, ami némileg szórakoztatóvá teszi ezt a történetet, az hogy az idős hölgynek van egy bejárónője, egy ilyen igazi úgynevezett punk hölgy, akinek hát teli van intim ékszerekkel, meg mindenféle tetoválás, piercinggel és a többi. Tehát ha az ember ránéz, föltehetően túl sok bizalmat nem gerjez, de a munkája nagyon értékes, nagyon lelkismeretesen elvégzi. Kapott a gyermekeitől, az idős hölgy kapott egy iPad-et, hát amivel ő természetesen nem tudott mit kezdeni, viszont ez a hölgy megtanította rá, hogy hogyan kell kezelni, egyebek mellett, hogy a Google kereső motorral milyen érdekes dolgokat tud előhívni. Na most ennek ott van jelentősége, hogy van neki egy japán, a második világháborúból, 1943-ból van egy japán ismerős, akivel egy életre szóló barátságot kötöttek, és aztán a háború forgatagába egymástól elszakították őket, és öregkorára már ebben a demens állapotában egyetlen vágya van, az pedig az, hogy megtalálja, fölkeresse ezt a hölgyet, és hát az életük utolsó napjaiban, óráiban együtt legyenek. Úgyhogy nagyon érdekes egyébként, mert hogy beüti a nevét, a japán hölgynek a nevét, Marikónak a nevét, szinte azonnal kidobja a Google egy néhány évvel korábbi újságcikket, ahol ő, mármint ez a japán hölgy és a családja beszél a második világháborús megpróbáltatásairól.
Na, innen fogjuk folytatni. Egy friss regényről hallunk most ajánlót dr. Téglás Pétertől. A háború utolsó esztendeje, második világháborúról van szó. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk az ajánlót.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter ajánló rovatában a beszélgetést. Susan Meissner a háború utolsó esztendeje című friss regényről van szó, amely ugyan kitalált szereplőkről szól, de maga a történet, az élethelyzet és a szituációk teljesen valósak. Engem mindig meghat, amikor egy ügyészt, aki egész életében hát nagyon kellett tartsa magát, arról nyilatkozik, hogy érzelmileg nagyon megérintette ez a történet. Úgyhogy ez már az egyik legjobb ajánló, azt gondolom. Na, folytassuk a történetet.
Szóval tulajdonképpeni problémáról is, ami az egész könyvnek a lényege, még nem ejtettem szót, arról van tulajdonképpen szó, tehát ugye, hogy 1940. december 7-e után ugye mindenki mindenkinek hadat üzent, és Amerikában is megszülettek az idegenrendészeti jogszabályok az ellenséges polgárok sorsára vonatkozóan. Ez a sors nem volt más, mint hogy internálták őket. Én rögtön így az elején, mielőtt elmondanám magát a körülményeket, fejet hajtok az amerikaiak előtt, mert ez az internálás, persze minden internálás kegyetlen és fölborítja az érintett embereknek a hétköznapi életét és rendjét, de tisztességesen hajtották végre. Tehát az igazságszolgáltatás, a bíróság ellenőrzése mellett hajtották ezeket végre. Különböző internáló táborokat létesítettek, és hát ezek közül az egyik legnagyobb és a legismertebb Texasban, Dallas közelében létesített tábor, ahol egyébként olyan barakokat állítottak föl, ahol normális emberi életet volt, víz, rendesen élelmezték őket, orvosi ellátás volt, a gyerekek pedig hát ugye mehettek iskolába, és hogyha a foglyok között nem volt olyan, aki az illetékes tárgyat tudta volna a gyerekeknek tanítani, akkor kívülről Dallasból hoztak pedagógust. Hát, hogyha mondjuk összehasonlítjuk ezt a módszert azzal, amit a németek csináltak, vagy amit a japánok csináltak, hát vagy hát egy napon ezt a dolgot nem lehet említeni. Na most ugye Zonták család 1925-ben emigrált Németországból az Egyesült Államokba, és ennek alapvetően az volt az oka, hogy meglehetősen reménytelen állapotok voltak 1925-ben még Németországban az első világháború után. Az apa egy kitűnő vegyészmérnök, energikus ember, az édesanyja a nagy segítségére volt, ő is egy nagyon intelligens, nagyon rátermett hölgy volt, és hát ugrottak bele a szakadékba, és akkor hát a kötelet sikerült nekik elkapniuk. Értem ez alatt, hogy hát úgy vakon kimentek az Egyesült Államokba, nem is volt egyszerű ott rögtön mindjárt beilleszkedni. Hát egyrészt meg kellett rendesen tanulni angolul. És amikor sikerült, olyan álláshoz jutott vegyészmérnökként, ami a középosztályba emelte őt föl, képesek voltak arra, hogy egy nagyon-nagyon szép házat béreljenek ott New York közelébe, az anya otthon maradhatott, két gyerek volt, már mind a kettő az Egyesült Államokban született, és ennek ugye ott van jelentősége, hogy az amerikai jogrendszerben az úgynevezett jus soli elve érvényesül, tehát aki az Egyesült Államokban, tehát azon a területen született, az automatikusan amerikai állampolgár lesz. De a szülők, és ez később kiderült, mindenre figyeltek, nagyon gondos emberek voltak, egy dolgot felejtettek el, hogy a saját állampolgárságukat rendezzék. Minden feltételnek megfeleltek, tehát hogyha még a háborús időszak előtt beadták volna a kérelmeiket, minden további nélkül megkaphatták volna az amerikai állampolgárságot, nem tették, és történt néhány nagyon-nagyon banális, ám de később aztán súlyos következményekkel járó esemény. nevezetesen. 1939. augusztusában meghalt a Herr Sontagnak az édesapja Németországba. Megismétlem, 1939. augusztusában. Ő hazalátogatott, tehát ugye a jelentős költségekre tekintettel, meg a családot si akarta kimozgatni, meg hát ugye azért egy ilyen út komoly kényelmetlenségekkel jár. Egyedül ment, és két nappal azelőtt tért vissza az Egyesült Államokba, hogy Németország lerohanta volna Lengyelországot, tehát szeptember 1-én lerohanta Lengyelországot, és tulajdonképpen ez a kezdő dátum a második világháborúnak. Ezt követően a szomszéd gyerek, és ezt a kifejezést használom, a szomszéd hülye gyerek, oda megy a Sontag úrhoz, és megkérdezi tőle, hogy tudna-e bombát csinálni, és egyáltalán robbanószert csinálni, és egyáltalán mi annak a módszere, mi annak a vegyi összetétele. Ez az egyébként jó szándékú ember, a fiatal embernek elmagyarázta, hogy hogy ne tudnék robbanószert, vegyészmérnök vagyok, és hát körülbelül felsorolta, hogy melyek az alkotó elemei a robbanószernek.
Jaj, már rossz érzésem van.
A következő nagy probléma, hogy hát ugye természetesen óriási híre volt a hitleri rezsimnek és borzalmainak már az Egyesült Államokba, és az egyik ismerőse, német ismerőse odaadott a Sontag úrnak egy Mein Kampfot, hogy olvasd el, milyen érdekes dolgokat ír ez a Hitler. Ő elolvasta, és nem tetszett neki. Fogta és bedobta a sublódba, és ott hagyta. Kérem szépen, eljön az idegenrendészeti tőd 1941, amikor elkezdi az FBI ellenőrizni, hogy vannak-e ellenséges érzületű külföldi állampolgárok, és szinte azonnal kiszúrják a Sontagot. Házkutatást tartanak, megtalálják a Mein Kampfot, környezettanulmányt végeznek, a szomszédgyerek rögtön elmondja nekik, hogy a Sontag az őt mire biztatta és elmagyarázta, hogy hogyan kell robbanószert csinálni, úgyhogy minden ellene szólt. Tehát hiába védekezett, hiába esküdözött, hiába fellebbezett, érthető, mondom, szegény. Fogták és letartóztatták. Mondom, bírói kontroll mellett letartóztatták, tehát a szabályos tárgyalás volt, ugye azért ők a jogállam követelményeit még ilyen körülmények között is betartották, de a bíró is azt mondta, hogy kérem, nem állítják azt, hogy ő bűncselekményt követett el, gyanúokok, ő bennük fölmerül a gyanú arra vonatkozóan, hogy az ő személye az Egyesült Államokban veszélyt jelent. Maradt letartóztatásba, és 1943-ban a kérelmére, mert közben a család szabályosan nyomorba esett vissza, vége volt a polgári jómódnak, hisz az apa keresete biztosította ezt az életszínvonalat. Kérelmükre egyesült a család, és vállalták, hogy az internáló táborba bevonulnak, viszont, és ugye hát aztán itt jön az igazi probléma és az igazi konfliktus, vállalniuk kellett azt is, hogy amennyiben fölmerül, akkor fogolycsere keretében kiadják őket Németországnak, annak fejében, hogy Németország megadja ki legyenszes az ott rekedt amerikai állampolgárokat. Na most erre 1945. januárjában sor kerül. Hát borzalmas belegondolni. A tábor egyébként legnagyobb létszámmal japánok voltak, utána jöttek a németek, és néhány olasz volt még, és ezek a szerencsétlen japánok tetejében nem is mind az Egyesült Államokban éltek a háború előtt, hanem Dél-Amerikában éltek, és a dél-amerikai országok némileg keresve az Egyesült Államok kegyeit fogta, és az államokba internálta a japánokat, akik hát ugye az Egyesült Államokban nem éltek, és szerencsétlenek ugye még igazán komolyan védekezni se tudtak, mert senki nem tudott közülük angolul, legfőjebb spanyolul, úgy, ahogy valahogy. Ővelik is ugyanezt csinálták, tehát a japánokkal is folyt a fogolycsere, és 1945. januárjában a Sontag családot föltették egy semleges hajóra, egy svéd hajóra, több száz embert egyébként, Marseille kikötőjébe hajózott be az Egyesült Államokból, és ezek az emberek, akik a háborúról csak hírből hallottak, ahogy közeledett Marseille, láttak igazi háború sújtotta várost, hát Marseille-t addigra már ugye fölszabadították, mert ugye tudjuk, hogy volt egy második partra szállás is ugye a földközi tengerről, szinte a földeltették egyelővé a németek. Hát a francia hivatalnokok, akik fogadták ezeket, az mindent elkövettek, hogy megkeserítsék az életüket. Írtózatos gyűlölet és utálat volt a német állampolgárokkal szemben, akik Franciaországban vonatra szálltak, Svájcba mentek, és Svájcból mentek vissza Németországba. Abba a Németországba, ami 1945. januárjában már gyakorlatilag porig volt rombolva. Sem élelem, sem normális orvosi ellátás. És azért ezek az meglehetősen elkényeztetett amerikaiak, hát ez borzalmas a dolog. Na most ugye a másik, ami nagyon-nagyon érzelmileg érintette a mi főszereplőnket, Alice-t, akit azonnal Elzának kellett nevezni, mert ugye a németek nem tűrték, hogy ilyen angol szászos neve legyen valakinek, az internáló táborban több hónapon keresztül az iskolába, az angol nyelvű iskolába, tehát választhattak egyébként az amerikai, hogy angol nyelvű iskolába járnak, vagy a saját nyelvük szerinti japán vagy német iskolába járnak. Ők az angol nyelvet választották, és ott az ő pattársa, ez a Mariko nevezetű japán kislány volt, akivel nagyon-nagyon mély baráti kapcsolat alakult ki, és rettenetesen megviselte őket, hogy elszakították egymástól. Egyébként a Mariko családjában annyira amerikai gondolkodásúak voltak a gyerekek már, a többi gyerek, hogy az egyik jelentkezett katonának, az amerikaiak ezt elfogadták, és az európai fronton, hát nyilván nem a csendes óceáni fronton, az európai fronton vetették be, és a fiú ki is tüntette magát, tehát olyan hőstetteket hajtott végre, nagyon komoly kitüntetést kapott, természetesen nagyon meg is becsülték a későbbiekben. A lány egyébként egy ikerpár volt, pedig egy kvéker család fogadta be, és amerikaiként kezelte. Na most, hát ugye a könyvnek az talán a legérdekesebb része, hogy miként hányódnak a földi rombolt Stuttgart környékén. Az Onták család fölkeresi ugye a nagymamát, akinek van egy nagyon szép háza, de szinte alig költöznek be, amikor egy rettenetes bombatámadás következtében azt a házat is földig rombolják, akkor tényleg hát pincékbe húzzák meg magukat. Tehát nagyon szívszorító tényleg belegondolni abba, hogy honnan zuhantak ők tulajdonképpen ide-vissza. Na most aztán, hogy még tetézzük azért itten a borzalmakat, ugye Stuttgartot és környékét, ugye az első lépcsőben nem az amerikaiak, és hát főleg nem az oroszok foglalták el, hanem a franciák. Hát nem sokkal különböztek az oroszoktól a franciák, hát ők is teli bosszúvágyjal, hát volt rá okuk, na hát ismerjük el, volt rá okuk. Az apa nagyon óvta a család nőtagjait, hogy kimenjenek az utcára, mert jó orosz módszerre a franciák is minden nőt megerőszakoltak. A mi főhősnőnk, az Elza is majdnem egy részeg katonánknak az áldozata lett, csak az volt a szerencséje, hogy elkezdett angolul kiabálni, és az egyik katona értett annyit angolul, hogy hát ő nem német, hanem amerikai. Na most ettől azért úgy megijedtek, igen, és igen, akkor elengedték a kislányt. Na és aztán fokozatosan, ahogy aztán a franciák kivonultak, és az amerikaiak vették át a közigazgatást Stuttgartba, fokozatosan javult a helyzetük, hisz ugye a gyerekek amerikai állampolgárok voltak, a család többi tagja is, főleg a férfi kitűnően beszélt angolul, rögtön fölfogadták tolmácsnak, szervezet is, és hát ugye az amerikaiak minden jóban részesítették, tehát vége volt az éhezésnek, és tulajdonképpen elfogadható lakás körülményeik voltak. Hát aztán ugye a lány, aki már 17 éves volt erre az időszakra, összeismerkedett egy amerikai fiatalemberrel, egy amerikai katonával, aki feleségül vette és visszavitte Amerikába, és hát az meg aztán egy külön fejezet, hogy Amerikába ennek a fiúnak a családja, aki egy nagyon jó módú, egy önmagára hihetetlenül büszke amerikai család volt, hát nem a legnagyobb örömmel fogadta ezt a lányt, és hát ugye mondom se, hogy elsősorban az anyós volt az, aki hát ottan utálkozott. Viszont tényleg egyéni képességei okán ez a lány azért csak megszerettette magát a családdal. Nagyon érdekes az ő ottani élete, mert aztán a férje egy egészen, aki őt kivitte Amerikába, egészen furcsa sors jutott számára, de lényege az, hogy ő aztán az életét nagyon jó módban élte le, és térjünk vissza a bevezetőre.
Az induló pillanat.
Az induló képre, hogy a Google megtalálta a Marikót, és Los Angeles környékén fölfedezte, tehát megtalálta a lányát, aki addigra már egy komoly karriert futott be. Az egyik szállodaláncnak volt egy kereskedelmi igazgatója, nagyon könnyen elérhető volt, tehát az elérhetőségek könnyen megtalálhatók voltak, és ez a demens hölgy, akinek még a boltba lemenni is veszélyes volt, mert elfelejtette, hogy hogy kell hazamenni. A kezére filctollal fölírta, hogy ki ő, mit akar, hova akar menni. Jegyet váltott a repülőre, elment Los Angelesbe, és megküzdve az Ágnessel sikerült fölvenni a demenciával. Igen, igen, és hát a történetnek természetesen vége, hogy gyakorlatilag a karjai között halt meg a barátnője, és midőn visszaült a taxiba, hogy most akkor kimegy a repülőtérre, elfelejtette, hogy tulajdonképpen mit is keresett itt.
Nagyon-nagyon köszönjük ezt a szívbe markoló történetet. Susan Meissner, a Háború utolsó éve című regénynek az ajánlóját hallottuk dr. Téglás Pétertől. Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük az ajánlót.
Köszönöm szépen.
Hallgatóinknak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Ismét egy nagyon friss és nagyon igényes regényt hallhattunk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.